prédikáció alapigét az előbb felolvasott igeszakaszból, az Ezékiel próféta könyve 34. fejezetének 31. verséből olvasom, amelyet tiszteletünk jeleként fennállva hallgassunk meg. Mert ti az én juhaim, az én legelőm nyája vagytok, emberek vagytok, én pedig istenetek, így szól az én Uram, az Úr. Amen. Kedves testvérek, most már alig kellene többet prédikálnom, hiszen Mário felolvasott egy 2600 éves igehirdetést Ezékiel prófétától. Valahogy így beszélhetett akkor ő, és így ezeket a szavakat hallgatták persze nem magyarul, hanem héber nyelven az akkori nép, a Isten népe, és figyelt rá. Hát lehet, hogy hasonlóképpen figyelünk mi is, de talán mégsem, mert Ezékiel így panaszkodik erre a népre. Emberfia, rólad beszélget néped a falak mellett és a házak kapujában. Így beszélgetnek maguk közt egymással. Gyertek csak, hallgassátok, miféle ige jön az Úrtól. Aztán eljönnek hozzád, mintha népgyűlésre jönnének. Odaül eléd az én népem, hallgatják beszédedet, de nem aszerint élnek. Pajzán dallá lesz a szájukban, az eszük pedig nyereségen jár. Csak ennyi vagy nekik. Pajzán dalok énekese, akinek szép a hangja és jól pengeti a lantot. Hallgatják a beszédedet, de nem aszerint élnek. De ha majd beteljesedik, mert beteljesedik, akkor megtudják, hogy próféta volt közöttük. Hát ilyen fájdalma volt Ezékielnek, hogy úgy érezte, hogy jönnek a népek, hallgatják, nem is csoda, aki ilyen szépen tud beszélni, mint ahogy hallottuk ezt a példázatot is, a pásztorról, a nyájról, a figyelmeztetést, az ígéreteket, csodálatos dolog lehetett őt élőben hallani. Valóban oda gyűltek elé, de azon panaszkodik, hogy csak úgy jönnek oda, mintha színházba mennének. Hogy élvezik, tetszik nekik, mondják egymásnak, menjünk, hallgassuk meg a prófétát, mit mond az Úr, és meg is hallgatják, de az eszük közben az üzleten jár, meg a szórakozáson, meg a szép dolgokat hallják ki belőle. Általában, hogy a szokásos, hagyományos ige hirdetők, hogy nagyon szólt hozzám az ige, tiszteletes úr, kár, hogy a szomszédom nem hallotta, mert neki kellett volna ezt igazán meghallania. Hogy ami a másikra vonatkozik, azt kihallja belőle, de ami önmagára, azt olyan nehezen. Mert valóban a prófétai beszéd, ahogy mi is így, ha igazán meghalljuk, az mindig kemény beszéd. Mindig szigorú beszéd, és mindig fölbolygatja az embernek a lelkét. Az első, tényleg csak röviden a főbb üzeneteket újra, hogy elismételhessem, az első kemény beszéd ebben a proféciában az, hogy szükség van pásztorokra. Szükség van vezetőkre a népnek, és ez néha nem könnyű. A Királyok könyvének a 22. fejezetében Aháb király kér proféciát, Mikajehutól, és az nem nagyon akarja neki megmondani, hogy mi lesz az eredménye ennek a hadi vállalkozásnak, amire készülnek, de aztán addig-addig kényszeríti, amíg elmondja. Láttam egész Izraelt szétszorodva a hegyeken, mint egy nyájat, amelynek nincs pásztora. Az Úr pedig ezt mondta, nincs ezeknek gazdájuk, térjen haza mindenki békével. Ez lesz a sorsa a vállalkozásnak. A vereség képe ez, amikor a nyáj szétszorodik a hegyek között, és úgy néz ki, hogy nincs pásztora. Rettenetes dolog, ha egy népnek nincs pásztor, ha nincs vezetője, ha nincs, akire oda lehessen figyelni, ha nincs, aki megmondja, hogy merre kell most menni. Szükség van erre. Bármilyen fájdalmas is, szükség van, hogy legyenek vezetői a népnek. Szükség van, hogy legyen, aki megmondja, hogy mennyi adót kell fizetni, és hogy ezt be is szedje. Nem könnyű dolog ez, de sajnos az élet az ilyen, az még rosszabb lenne, ha fejetlenség lenne, ha mindenki szanaszét szóródna, mindenki azt csinálná, amit neki tetszik. Nincs annál rettenetesebb, tanítja Kávé János is, akármilyen polgári rend jobb, mint a rendetlenség. Ő aztán igazán tudta, mert ez a polgári rend elzavart a Genfből, mert nem tetszett nekik, ahogy tanította, ahogy prédikálta, ahogy nem szolgáltatta ki az úrvacsorát. És Calvin mégis ezt mondja, mégis azt mondja, hogy kell legyen valaki, aki rendet tart. És valóban a tetteink következményeinek meg kell, hogy éljük a súlyát, és ha adósságot csináltunk, azt vissza kell fizetni. Püspök úrunk küldött egy levelet a múlt héten, rövid levél arra biztat minket, hogy aki teheti, az csatlakozzon ehhez a mozgalomhoz, hogy fizessük vissza az adósságunkat, a tehetősebbek járjanak ezzel önkétesen is elő. Bizony minden polgárra, a csecsemőtől az aggasztányig 2 millió forint tartozásunk van. Hát van, aki ezt egyáltalán nem fogja tudni visszafizetni, lehet, hogy valaki meg visszatudná mások helyett is, bárcsak lenne foganatja ennek a fölhívásnak, és legalább éreztetni velünk a felelősségünket, hogy igen, a tetteinknek mindig megvan a következménye, és sokszor mások szenvedik meg azt, lehet, hogy éppen majd még az unokáink is. De jó, hogyha ez nem így történik, hogy jó, hogyha rend van, és valaki rendet tart, és figyelmeztet bennünket, őrzi a nyájat, hogy ne szórodjon szét, hogy ne csináljon butaságokat, aminek aztán rettenetes és súlyos következményei lesznek. Tehát szükség van pásztorok, ez az első kemény beszéd, szükség van vezetőkre, szükség van rendre, kormányra, kormányzatra tanítják az egyházatyák is. Azonban a pásztorokhoz szól először az ítélet és a kemény beszéd, hogy a pásztor kétféle hibát követhet el. Az egyik az, hogy nem akarja a pásztorkodást, pedig ő van ezzel megbízva, ő van kijelölve, nem lehet mindenki pásztor. De kellenek, hogy legyenek, és vannak, akik ezt nem szeretnék csinálni. Calvint említettük, ő is erre példa, ő nem nagyon akart lelkipásztor lenni, főleg nem Genfben, tovább is ment onnan, amikor először meglátogatta a várost, és az ottani lelkipásztora Farel Ilmosnak a kemény, ítéletes proféciájára tért, aztán mégis vissza, hogy neked itt kell lenned, és itt kell szolgálnod, mert ennek a nyájnak szüksége van a te vezetésedre és a te pásztorkodásodra. Vannak rossz pásztorok, akik nem vállalják el a felelősséget, és nem akarják ezt, mert könnyebb lenne, nyilván könnyebb lenne nekik másképpen és máshol élni. A másik hiba az még nagyobb és még általánosabb. A legrettenetesebb ítélet a pásztorok ellen, amikor ők a magukénak kezdik gondolni a nyájat. Erről szól ez az ezékeli profécia. A pásztorok ellen azt gondolják, hogy az övék a nyáj, és ők húzzák a hasznát, levágják a kövérjét, a gyapjút lenyírják, és abból maguknak készítenek szövetet, ruhát, ők fejik a birkákat, és ők használják föl a tejet, és mindent úgy csinálnak, mintha az övék lenne. Pedig kiderül, a nyáj az nem a pásztoré. Ez a nyáj meg végképp nem, amiről itt szó van. Mert akinek van már 100, 200, vagy 1000, vagy 2000 birkája, azt képzeljük, hogy nem ő fogott pásztorkodni a birkák mellett, meg az akolban ott vakargatni a állatokat, meg gyógyítgatni őket, meg táplálni és egyebek. Annak vannak pásztoraik, akik ezt megteszik. És ez így volt mindig is, meg így is lesz. De még inkább így van az Isten világában. Tehát vannak pásztorok, de a pásztoroké nem a nyáj. A pásztorok azok azért vannak fölfogadva, hogy legeltessék, gondozzák, jól tartsák az állatokat, és megkapják persze a nekik járó bért, amit jár neki, amiben megegyeztek, de a többi az a gazdájé, az neki jár. És amikor elkezdik ezt nem érteni, vagy rosszul érteni, amikor magáinak kezdik gondolni, valaki a nyáját, akkor rettenetes nagy bajok lesznek. Hát ismerjük ezt a szörnyűséget, amikor valaki úgy gondolja, az övé. Egy közösség, egy ország, egy város, vagy akár egy gyülekezet is, nagy ítélet és nagy figyelmeztetés szól az ilyeneknek. Jó lenne, hogyha többször figyelmeztetnénk a vezetőinket, a leendő vezetőinket is arra, hogy nem az övék a nyáj, és nekik szolgálatuk van ebben a világban, azért kapták a tehetségüket, azért kapták a lehetőséget. Szép szimbóluma ennek egy kis amerikai egyetem, amiknek olvastam róla, hogy a diákjai a diplomájuk átvételekor kezet fognak a dékánnal, átveszik a diplomát, majd egy különleges ajándékot is kapnak, utána a egyetemi lelkész minden végzősnek átad egy törülközőt. És ez a törülköző emlékezteti őket arra, hogy a mások szolgálatára lépnek ki a világba, emlékezteti őket arra, hogy Jézus az utolsó vacsorán egy törülközővel körülködötte magát, és megmosta a tanítványok lábát, és megtörölte. Ez a vezetőnek a szolgálata. Ezért van, ezért tanul, ezért megy ki, és ezért lesz megbecsült ember. De ne felejtse ezt el. Szép szimbólum, egy törülközővel kivonulni a diplomaosztóról figyelmeztet erre ez az iskola. Jó, hogyha nem csak szimbólum lesz, és nem csak egy furcsa szokás, hanem a mögötte levő tartalmát is megértik és nem felejtik. Nem csak ezek a diákok, hanem minden pásztor, aki vezetővé lesz a mi országunkban is. Aztán a másik ítélet a nép ellen szól, ne gondoljuk, hogy csak a pásztorokat ítéli meg. Azt mondja a próféta, hogy a nagy probléma közöttetek nem az, hogy vannak ilyenek, meg olyanok, hogy ilyen törzsek, meg olyan törzsek, és azok küszködnek, harcolnak egymással, hanem a nagy probléma közöttetek az, hogy vannak kövérek, meg soványak. A Károli Biblia azt mondja, hogy vannak kövérjuhok, meg ösztövérjuhok. Hát ezt már nem is nagyon értik a mai fiatalok, ezért kellett soványnak mondani az ösztövért, hogy szegényedik a nyelvünk. Ugye gazdagodik is, mert van már kompjúter, meg ilyenek, de az ösztövért már a fiatalok nem értik, úgy látszik. Hát vannak kövérjuhok, meg ösztövérjuhok, vagy kövérek és soványok, és ez a baj, amikor ezek egymásra nem tudnak figyelni, amikor mindegyik csak a magára gondol, és hadd idézem még egyszer, amit Mário olvasott, nem elég nektek, hogy a legjobb legelő legeltek? Miért tapossátok össze lábatokkal a többi legelőt? Tiszta vizet isztok. Miért zavarjátok föl lábatokkal, amit ott hagytok? Azt legeljék az én juha, amit a ti lábatok összetaposott, és azt igyek, amit a ti lábatok fölzavar. Ezért így szól az én uram az úr, majd én igazságot teszek kövér bárány és sovány bárány között. Oldalatokkal és vállatokkal, taszigáljátok és szarvaitokkal, öklelitek félre a gyöngéket, míg csak ki nem szorítjátok őket, de nem lesz ez így tovább. Tehát ez az ítélet, amikor az erősek félrelökik a gyengébet, kiszorítják, összetapossák a legelőt, ami már nekik nem kell, fölzavarják a vizet, ami már nekik nem kell, mert ők már ettek, ittak, és nem törődnek a többiekkel, csak magukra gondolnak. Egybevág ez Jézusnak a szenvedélyével, aki azt mondja, hogy nem lehet, hogy ez így maradjon. Amikor azról tanít bennünket, hogy a jó pásztor az egyetlen bárányért is elmegy, akkor ezt fejezi ki, hogy annak is helye van a nyájba, és visszahozza. Visszahozza az egyet is, hogy ne 99 legyen, hanem 100 legyen. Hanem, hogy ki legyen a teljesség. Mert az is oda tartozik, a leggyengébb is. Akkor olyan buta volt, hogy elkoborolt, vagy gyenge volt, hogy nem tudott a nyájjal tartani, elfeküdt valahol. Azért is érte megy. Mert az is kell, az is oda tartozik, az is a miénk. És ha valaki ezt nem érti, azt gondolja, hogy az gyenge, az hagyd pusztuljon, az nem érti az Istennek a szándékát. Mert azt mondja Isten, hogy ez mind az enyém, és úgy becsüljétek meg. Nem mondjátok arra, hogy az barna bőrű, és az nem tartozik közénk. Az is az enyém, az is az enyém. És vigyázzatok erre nagyon. Mert az új alkotmányunk nagyon helyesen, az 5. cikkben elég elején azt mondja, hogy mindenkinek joga van törvényben meghatározottak szerint a személy, illetve a tulajdon ellen intézett hogy ezeket közvetlenül fenyegető jogtalan támadás elhárításához. Ez egy külön üdvözlendő dolog, hogy azt mondja, hogy mindenkinek joga van a tulajdonát megvédeni. Igaz, hogy nem pont úgy, hogy belevezeti a 220-at a kerítésbe, mert a törvény által szabályozott módon van ehhez joga, de azért ezt kimondja az új alkotmány. Gondoljátok, hogy Istennek nincs joga a sajátját megvédeni. Ami azt mondja, hogy ez az enyém, akkor hogy azt nem kéne megbecsülnetek? És nem mondhatjátok azt, hogy hát az nem számít. Veszélyes dolog ez. Ha az alkotmány engedi az embernek megvédeni a tulajdonát, akkor az Istennek az alkotmánya hogy ne engedné, hogy ő megvédje a magáét. És azt mondja, hogy ez is az enyém. Ez is az enyém. Nem mondjátok azt, hogy azt félre lehet lökni, mert az ti erősebbek vagytok, vagy ti kövérebbek vagytok. Össze lehet taposni annak a legelőjét, vagy el lehet tőle keríteni, mert neki az úgyse tudja vele mit kezdeni, vagy a vizét el lehet venni tőle. Ne gondoljátok, hogy ezt így megtehetitek büntetlenül. Figyelmeztet a próféta erre. Hát Isten ilyen, azt mondja, ez az enyém. Minden ember az enyém. Az én tulajdonom, azt mondta az ige, a mai igénk, hogy egyezzétek meg, mert ti az én juhaim, az én legelőm nyája vagytok. Emberek vagytok, én pedig istenetek. Aki ember, az az istené. Emberek vagytok, én pedig az istenetek. Úgyhogy ezt a figyelmeztetést kéne a prófétának továbbadnia, és a népnek megérteni, valószínű nem értette meg, mert csak dalokat értett belőle, vagy énekelgetett rajta, meg az üzleten járt az esze, ezért szomorkodik a próféta rajtuk. Igen, Jézus azt mondja, hogy mindenki számít, és mindenki az Istené, és ez olyan kijelentés volt, meg az egész magatartás tanítása, ami fölháborította az erőseket, az őt hallgatókat, a tisztákat, a szenteket, és el is kellett takarítani őt aztán az útból. De nem lehetett. Nem lehetett. Istennek a szentjét nem lehet félrelökni, nem lehet eltaposni, mert Isten gondoskodik az ígéreteinek a valóra válásáról. Mert Jézus él, mert Jézus feltámadt a halálból, mindenki meglepetésére. És ez így van. És ez a mi bizakodásunk és a mi reménységünk, hogy Isten megtartja ígéretét, amit a próféta által szólt, és ezért újra figyelmeztet minket, hogy vegyétek nagyon komolyan, amit mondok. Megtartom az ígéreteimet, megtartom a jót is, lesz, mert már meg is van az igazi pásztor, az én szeretett fiam, akiben gyönyörködöm, aki az életét adta a juhokért, amit a pásztorok egyébként nem tennének soha, de ő megtette. Ő az én szívem szerint való pásztorom, és ő figyel rátok, és ő fog legeltetni majd titeket. Mert beteljesedik az ígéretem, de addig is igaz az, amit mondok, hogy figyeljetek egymásra. A pásztorok legyenek pásztorok, akik tudják, hogy nem az ővék a nyáj, hanem csak szolgák, és így gondoskodjanak a feladatuk ellátásáról, elvállalva azt, amit rájuk bíztam, és ezzel a felelősséggel. A juhok pedig tudják, hogy kinek a juhai, hogy mi az ő feladatuk, hogy ne lökdössék ki egymást, és örüljenek annak, hogy egy nyáj lehetnek az Istennek a népe. Mert én istenetek vagyok, és ti az én juhaim, az én legelőim, az én legelőm nyája vagytok. Amen.